Kedves gyülekezet, a mai istentisztelet keretében én Jézus feltámadásáról szeretnék szólni. Szeretném, hogyha erről a kérdésről beszélnénk, Jézus feltámadásának a jelentőségéről, és egy gondolat köré szeretném majd csoportosítani az igéket, és mindazt, amit szeretnék az igéből ezzel kapcsolatban elmondani. Méghozzá arról szeretnék szólni, hogy Jézus mi mindent akart a mi lelkünkre helyezni az ő feltámadása után. Gondoljunk bele abba, hogy mi Jézus életérrel nagyon sokat foglalkozunk. Sokat beszélünk az ő tanításairól, az ő példázatairól, mindarról, amit szólt, tanított, cselekedett az élete folyamán. Sokat beszélünk az ő haláláról is. De úgy érzem, hogy kevesebbet beszélünk az ő feltámadásáról, pedig az ő feltámadásának is hatalmas üzenete van a mi számunkra. És ha belegondolunk abba, hogy Jézusról néhány cselekedet van feljegyezve a halála után, azaz a feltámadása után, azt fogjuk majd végignézni, hogy ezekkel a tetteivel, ezekkel a megnyilvánulásaival mit akart tudatosítani bennünk, mit akart a lelkünkre helyezni. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ez valahogy úgy lehet, hogy gondoljunk bele abba, hogy amikor van sok időnk valakivel beszélgetni, sok fontosat elmondunk. És utána következik, illetve közeledik a távozásnak a pillanata, amikor már csak egész rövid idő van, akkor nyilván a legfontosabb dolgokat még egyszer elmondjuk, a leglényegesebbeket helyezzük a másiknak a szívére, amit szeretnénk, hogyha örökké, vagy legalábbis nagyon sokáig ott maradna a szívében. Ugye így vagyunk mi földi emberek. És érdemes ezt végig gondolni, hogy Jézus a feltámadása után, amikor megjelenik az övéinek, amikor mond valamit, tesz valamit, ezeknek mi a célja, mit akar leginkább az övéinek kitörülhetetlenül a lelkére, a szívére helyezni. Tehát ezekkel a gondolatokkal szeretnék a mai délelőtt folyamán foglalkozni. Mindenekelőtt olvassunk el Jézus feltámadásáról egy igét Pál apostol római leveléből, a 4. fejezet 25. versét, és nézzük meg a feltámadásnak a jelentőségét Pál apostol hogy fogalmazza meg. A római levél 4. fejezet 25. versében nézzük meg Pál apostol mit mond Jézusnak a feltámadásáról. Azt mondja az ige: ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Milyen mély ige ez. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus halála szükségszerű volt. Olyan értelemben, hogy ugye az Atya, ami bűneinket őre vetette, ő viselte el azt a szenvedést, azt a büntetést, amit nekünk kellene az életünk végén, azaz majd ugye a megfelelő időben, a végső igazságszolgáltatáskor nekünk kellene a mi bűneink miatt elhordoznunk. Jézus halála ezért történt, mert helyettünk elhordozta ezt a büntetést. Azt mondja, hogy ő halálra adatott a mi bűneinkért, de utána valamit mond, feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent a megigazulás? Ugye a megigazulás egy olyan szó a Bibliában, aminek van egy szűken vett jelentése, van egy tágan vett jelentése. A szűken vett jelentése megigazulni, bűnbocsánatot elnyerni az Isten előtt. Tágabb értelemben az egész ember igazdáválását jelenti, a jellem hibáiból való teljes meggyógyítását, ezt jelenti a megigazulás. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, igen, helyettünk elszenvedte a büntetést, de amikor azt mondja, hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért, akkor ezzel azt mondja, hogy ha ő nem támadt volna fel, akkor hiába lett volna a halála. A feltámadása garancia arra, és biztosíték arra, hogy nekünk bűnbocsánatot tud adni. Tehát Jézusnak a feltámadásában van a legnagyobb örömhír, mert a feltámadása azt jelentette, hogy ő valóban bűn nélküli volt, hogy az Atya elfogadta az ő áldozatát, és ezért joga van megbocsátani az ember bűnét. Meghalt a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Az ő feltámadása által van reményünk a bűneink bocsánatára, az igaz életre, a megszentelt életre. Pál apostol hogy fogalmazza ezt? Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, ugye ezt is Pál apostol írta csak a római gyülekezetnek, de a korintusi levélben azt írja, hogy ha Jézus Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, még a ti bűneitekben vagytok. Hiába halt meg Jézus, ha nem támad fel, akkor még a mi bűneinkben vagyunk. És utána azt mondja, hogy ám de Krisztus feltámadt, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak, a halottak közül elsőként feltámadt, és utat nyitott mindenki számára a bűnbocsánathoz, az igaz élethez. Igen, nézzük meg, hogy az így feltámadt Jézus Krisztus, aki a bűnbocsánat lehetőségét hirdeti meg az ő feltámadása által, az örök élet ígéretét adja ezáltal, nézzük meg, hogy mit akart az övéinek a lelkére helyezni nyomatékosan a feltámadása után. 4 pontban szeretném mindezt összefoglalni, és történeteket, történet részleteket fogunk majd megemlíteni. Egyik történetet sem fogjuk teljes részletességében megtárgyalni, hiszen nem a történetek minden mozzanata most pillanatnyilag, ami számunkra fontos, hanem ezeknek az üzenete, ezeknek a mondani valója, ezeknek a tanítása. Első pontban szeretném azt megfogalmazni, amit Jézus az ő feltámadása után az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy szereti őket. Biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Miért ennyire fontos ez? A tanítványok, akik Jézus életében lelkesedtek Jézusért, követték őt, sőt, hősködtek, ugye, Péterrel az élen. Ha bármi történik veled, mi veled leszünk, még a halálra is készek vagyunk veled menni. Mit csináltak ezek a tanítványok, amikor Jézust elfogták? Ezek a tanítványok megijedtek és elfutottak. Ezek a tanítványok milyen magatartást tanúsítottak, amikor Jézus meghalt? Sugárzott belőlük a remény, hogy Jézus majd feltámad, hiszen ő mondta, a mi mesterünk mondta, ez sugárzott belőlük? Nem, hanem a legnagyobb csalódás, a legnagyobb keserűség volt rajtuk. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez volt talán az egyik legszomorúbb jelenet ilyen értelemben a tanítványok magatartásában, de végső soron az életük folyamán is sokszor viselkedtek úgy Jézussal, ahogy nem kellett volna, amit később nagyon bántak. A Világ reménye című könyvből szeretnék néhány gondolatot a mai nap olvasni, és így olvasom az egyik részletet. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Későbbi felismeréseik mind arra emlékeztették a tanítványokat, ami által uruk iránti szeretetüket és hálájukat kifejezhették volna, amikor még naponta közelében tartózkodtak. Midőn elhagyatottságukban valóban érezték, hogy pásztor nélkül maradt juhok, urukkal szemben elkövetett sok-sok mulasztásért korholták magukat. Ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Ó, bárha vissza tudták volna vonni azt a szemrehányást, azt a kijelentést, hogy a szegények méltóbbak az ajándékra, mint az üdvözítő. Milyen mélyen égette szívüket a szégyen, amikor uruk megtört testét a keresztről levették. Igen, Jézus életében is hálátlanság jellemezte sokszor őket. Nem értékelték Jézust úgy, ahogy kellett volna. És a halálakor a szenvedéseiben magára hagyták. Micsoda vád lehetett a lelkükben, micsoda szégyen érzet lehetett a lelkükben, milyen módon, ki kell, hogy mondjam, vedhették meg önmagukat. Mennyire kárhoztathatták magukat a magaviseletükért, ahogy ők Jézushoz viszonyultak. Gondoljunk Péterre. Ugye Péterre azt lehet mondani, hogy talán ez a csúcs, ugye, amit a Biblia ír, ugye ez a bűnöknek talán a legkiemelkedőbbike, itt Jézus halálakor szenvedéseiben, amikor Péter ilyen módon tagadja meg az ő mesterét, ugye átkozódva, esküdözve, hogy én nem ismerem ezt az embert. És nézzük meg, Jézus a feltámadása után mit tesz. Szeretnék idézni a Szentírásból A János evangélium a 20. fejezet 17. verséből, szeretnék idézni Jézustól egy gondolatot, amikor Mária Magdalénával találkozik, és nem fogadja el az ő hódolatát, akkor ezt mondja, tehát nem engedi ugye, hogy őt illesse, mert még nem ment föl ugye az ő atyához, és ezt mondja Jézus. János evangélium a 20. fejezet 17. versében. Mondta neki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ebből a Biblia versből, amit felolvastam, hol látjuk Jézusnak ezt az elfogadó, ezt a visszafogadó, ezt a gyöngét szeretetét, amit szeretnék hangsúlyozni első pontként. Ebből az igéből hol láthatjuk, amit most felolvastam? Jézus mit mondott? Mondd meg, kiknek? Az én atyám fiainak. Jézus atya fiainak nevezi ezeket a tanítványokat, akik így viszonyultak hozzá. Szeretnék egy igét olvasni a zsidókhoz írott levélből, annyira elgondolkodtató, amit Pál apostol a zsidókhoz írott levélben ír, a 2. fejezet 11. versében azt mondja, hogy mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Amely oknál fogva, ki az a megszentelő és ki az a megszenteltek, ugye a megszentelő maga Jézus, a megszenteltek, ugye pedig az övéi. Tehát a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ugye az atyától, ahogy mondja az ige, amely oknál fogva nem szégyelli őket atya fiainak hívni. Annyira mélyen elgondolkodtat engem ez a kifejezés, Jézus nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. Nem szégyelte a 11-et, nem szégyelte Pétert. És nézzük meg, ismerjük jól az igét, csak kívülről szeretnék utalni rá. Márk evangéliuma 16. fejezetében azt olvassuk, hogy az üzenet így szól, hogy mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek. Külön Péternek is üzeni Jézus. Biztosítva a változhatatlan szeretetéről. Biztosítva arról, hogy ő rútul megtagadta őt, de Jézusnak a szeretete mindennek következtében nem csökkent iránta. Gondoljunk bele abba, hogy ha Jézus nem ilyen szeretettel üzen az övéinek, nem ilyen szeretettel üzen Péternek, Péter talán elmert volna menni, ugye, Galileába, ahova Jézus meghagyta, hogy menjen el, vagy oda mert volna menni a többi közé. Igen, azt mondja a Biblia Jézusról, hogy ő a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Igen, nem örül, sőt, fáj neki a mi hálátlanságunk, fáj neki a mi bűneink sorozata, de a vétkező embert ugyanúgy szereti, mint azt, aki nem vétkezett. Hadd mondjam még egyszer, a vétkező embert ugyanúgy szereti, sőt, jobban szereti, mint aki soha nem vétkezett. Szeretnék egy idézetet ezzel kapcsolatban a Kiben bízhatunk című könyvből felolvasni, és ez az idézet nagyon mélyen megérintett engem, ez az idézet így hangzik. Bár csak mindazok, akik helytelenségeket követnek el, átéreznék, hogy Jézus jobban szeret bennünket a kísértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány, rés a fegyverzetünkön. Azt mondja, bárcsak mindenki megértené, hogy Jézus jobban szeret bennünket, félreértés ne essék, ezzel nem a bűnre akar Jézus bennünket bátorítani. De azt mondja, hogy jobban szeret bennünket, hogyha mi ugyan elkövetjük a bűnt, de belátjuk a mi bűneinket, és őszinte töredelemmel hozzáfordulunk. Igen, Jézus az ő feltámadása után ezt hirdette meg. Mondjátok meg az én atyám fiainak. Jézus mit mondott a földi életében? Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És ez a szeretete a feltámadása után sem csökkent, csak nő, és folyamatosan növekszik az övéi iránt. Örökké való szeretettel szeret bennünket. Jobban szeret bennünket, az elesett bűnös embert, ha bevalljuk a mi bűneinket, mintha nem követtük volna el a mi bűneinket. Miért? Mert mit mond Jézus ott a Máriával kapcsolatos történésben, amikor Jézusnak a lábát megmossa Mária? Akinek sok bűne bocsátatik meg, az jobban szeret. Az az ember jobban értékeli Jézusnak a bűnbocsátó kegyelmét, jobban értékeli, hogy visszafogadja őt. Jobban értékeli, hogy a bűnei dacára nem veti el őt, hanem annál inkább szereti. Hadd kérdezzem meg, nem ad ez nekünk erőt és bátorítást? Amikor az ember a bűneivel küszködik, amikor az ember újból és újból szembesül azzal, hogy én éreztem az Isten kegyelmét, itt volt velem, segített nekem, és utána mégis ilyen voltam. Újra elkövettem ezt, újból visszaestem az én bűneimbe. Sátán mennyire ott áll az ember mellett, és megpróbálja az ember önbecsülését teljesen a porba tiporni. Önbecsülés, félre ne értsük, ugye ez nem egy büszkeséget jelent, hanem azt akarja elhitetni az emberrel, hogy te értéktelen vagy, az Isten téged egyáltalán már nem is szeret, nem vagy méltó Jézushoz, hogy képviselhetnéd őt, hát látod, hogy újból ezt és ezt tetted. Amikor Sátán a mi bűneinkre mutatva, azt lehetne mondani, hogy bizonyos értelemben jogosan, a bűneinkre rámutatva ezt a gondolatot akarja elhinteni a lelkünkbe, akkor ne engedjünk ennek a kísértésnek. Gondoljunk arra, hogy bennünket bűnös embereket ugyanígy fogad, mint az ő tanítványait, atyafiainak nevez bennünket. Nem szégyel bennünket az ő atyafiainak nevezni. Látja bűnbánatot a szívünkben. Látja azt, hogy milyen mértékig fogunk ragaszkodni hozzá, amikor megértjük igazából és elfogadjuk az ő szeretetét. És ezzel a szeretettel akar bennünket felemelni. Ezzel a szeretettel akar bennünket kiemelni mindabból, amibe beleestünk. És ennek a szeretetnek a bizonyítéka Mária Magdaléna. Erről csak egy-két gondolatot szeretnék megjegyezni. Jézus kinek jelenik meg a feltámadása után legelőször? Kivel beszél legeslegelőször? Mária Magdalénával. Azzal a valakivel, aki talán a legtöbb bűnt követte el abban az időben az övéi közül. Jézus vele beszél legelőször, neki mutatja meg magát legelőször. Mert tudta, hogy milyen forró és ragaszkodó szeretettel szereti Mária Jézust. Igen, Jézus örökké való szeretettel szereti az övéit, és nem vetel bennünket a mi bűneink miatt. A feltámadásának ez az egyik legfőbb tanítása a mi számunkra. A másik, amit szeretnék megjegyezni, és szeretnék az igék alapján mindannyiunk szívére helyezni, Jézus valamire meg akarta tanítani a feltámadás után az övéit. Meg akarta valamire tanítani, amire nem tudta az övéit 3,5 év alatt megtanítani. Mi volt az, amire nem tudta őket 3,5 évig megtanítani, és most ez alatt a néhány nap alatt sikerült megtanítani őket erre? Ezt talán így fogalmaznám, hogy hitre segítette az övéit. Hitre segítette az övéit. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Jézusnak hány és hány cselekedete, szava, eljárása erre irányult, hogy hitet ébreszteni az övéiben. Mindenek előtt szeretnék egy valamit megkérdezni, hogy Jézus megjelente az ő ellenségeinek a feltámadás után. Megjelente az ő ellenségeinek. Egyszer közvetlenül ugye a feltámadása után ugye látták azok, akik őrizték a sírt. De utána Jézus egyetlen egyszer nem jelent meg sem Pilátusnak, sem Annásnak, sem Kajafásnak, senkinek az ő ellenségei közül nem jelent meg. Hadd kérdezzem meg, nem ez volt az óriási vita kérdés, hogy most Jézus feltámadt vagy nem? A tanítványok hirdették, hogy megfeltámadt. Ugye először a katonák is ugye félelmükben hirdették Jézus feltámadását, utána ugye elhallgattatták őket. De Jézus miért nem jelent meg nyilvánvalóan az ő ellenségei előtt? Minden vita kérdés eldőlt volna, nem? Minden vita kérdés. Jézus megjelenik hatalmasan, itt többé kétkedésnek, vitának helye nincs. Jézus nem ezt teszi. Sőt, menjünk tovább, azon is úgy elgondolkodtam, hogy Jézus először nem a tanítványainak jelenik meg, nem a tanítványainak, hanem kinek jelenik meg először? Először, legelőször kinek jelenik meg? Ugye megjelenik Mária Magdalénának. Mária Magdalénának mi volt a feladata? Ugye beszél Jézussal, és utána üzenettel, feladattal bízza meg őt Jézus, hogy menjen el, mondja meg ugye az ő atya fiainak, tehát mondja meg a tanítványoknak. Utána azt olvassuk a Szentírásban, és most talán ezt az igét nem is olvasom, úgyis ismerjük kívülről Máté Evangélium a 28. fejezetében, a többi asszony is kimegy a sírhoz, és ott találkoznak az angyallal, mentükben találkoznak Jézussal. Ugyanez volt az üzenet, hogy mondják meg a tanítványoknak. Nem Jézus találkozik velük először. Akkor az Emmósi tanítványokkal, amikor találkozik Jézus, akkor is üzen az ő tanítványainak, üzen a 11-nek. Miért nem először nekik jelenik meg? Szeretnék mindenek előtt egy igére hivatkozni. Jézus azt mondja, ugye az ő igéjében, a Pál apostol a zsidókhoz írott levelében ezt így jegyzi le, ezt a hatalmas tanítását Istennek. Azt mondja, a hitet meghatározza, és azt mondja, hogy a hit a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Jézus hitre akarta igazából ébreszteni az övéit, mert tudta, hogy szükségük lesz a hitre, amit oly kevéssé tudtak gyakorolni Jézus életében. Jézus állandóan ott volt mellettük, minden problémával hozzáfordulhattak, látták őt, tapinthatták, megfoghatták a kezét, ott volt velük, de Jézus el fog vétetni tőlük, és milyen töredékes, milyen kicsiny volt a tanítványok hite. És Jézus hitre akarta őket ébreszteni, a reménylet dolgok valóságát akarta elültetni bennük, a nem látott dolgokról való meggyőződést. És ez min alapszik? Az igén alapszik, az ő szaván alapszik. Hitet akar bennük ébreszteni, nem a látvány alapján, hanem az ige, az ő szava alapján. Nézzünk meg néhány igét a Szentírásból. Lukács Evangélium a 24. fejezetéből olvassunk először egy igét. Lukács Evangélium a 24. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben azt olvassuk, amikor Jézus feltámad, és ott vannak ugye az angyalok, az asszonyok megrémülnek, és akkor azt mondják az angyalok, hogy mit keresitek a holtak között az élőt. És nézzük meg a 6-tól 8-ig terjedő verseket. Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván, szükség az emberfiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól. Ugye itt az angyalok is erre hívják fel a figyelmüket az asszonyoknak, hogy emlékezzetek meg, mit mondott Jézus, és azt mondja, hogy igen, megemlékeztek az ő szavairól. És utána nézzük meg, hogy amikor ennek a bizonysága elhatott hozzájuk, olvassuk tovább a 9-től terjedő versekben, és visszatérvén a sírtól elmondták mindezeket a 11-nek és mind a többieknek. Utána a 11. verset így olvasom, de az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hívének nékik. Nem döbbenetes? Elmondják az üzenetet. Találkoztunk az angyallal, beszéltünk Jézussal, ugye több oldalról jön az üzenet. Az ő beszédük csak üres beszéd volt, nem hittek nekik. Üres beszédnek látszik az ő szavuk. És most lapozzunk ezek után Márk evangéliumához, hogy Jézus vajon mit tesz ebben a helyzetben. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, nem is akarom itt olvasni otthon, érdemes elolvasni a 9-től terjedő verseket, hogy amikor Mária Magdaléna elmegy, nem hisznek, ugye a tanítványokhoz nem hisznek nekik, utána amikor elmegy az a kettő, a két emmósi tanítvány, akkor sem hisznek, azt mondja a 13. vers, ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hittek. És utána nézzük meg, ezek után jelenik meg Jézus először a tanítványoknak, és így olvassuk. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek. És most figyeljük. és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már ezen, hogy mit jelenthet vajon ez a kijelentés, hogy Jézus szemükre hányta az ő hitetlenségüket. Az a Jézus, akiről azt olvassuk, hogy atya fiainak nevezi az övéit. Azokat, akik ugye így viselkednek, nem szégyeli őket, örökké való szeretettel szereti őket, gyengét szeretettel. És akkor itt azt olvassuk, hogy szemükre hányta az ő hitetlenségüket. A többi igét is, hogyha olvassuk, majd még egyet-kettőt olvasunk Lukács evangéliumából, az a kép domborodik ki előttünk, és az a kép tárul elénk, hogy Jézus, amikor szemre hányja a hitetlenségüket, akkor ez nem egy veszekedés volt, ez nem egy korholás volt a szónak abban az értelmében, ahogy mi szoktunk szemre hányni, hanem Jézus mintegy meg akarta őket rázni, és mintha valahogy ezt mondta volna ebben a szóban, amit Lukács evangélium a 24-hez visszalapozva az Emmósi tanítványoknak mondott a 24. fejezet 25-től terjedő verseiben, hogy ó balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szólottak. Balgatagok és rest szívűek mind azoknak az elhívésére, amik megirattak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe, és elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Ugye ezt olvassuk, az Emmósi tanítványokkal Jézus ezt cselekedte. És utána, ugyanebben a fejezetben olvassuk tovább, amikor az övéinek megjelenik a tanítványainak, a 44. verstől így olvassuk, ezt mondta nekik. Ezek azok, tehát ezt jelentette, hogy szemükre vetette az ő hitetlenségüket, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek. Tehát Jézus a lelkükre helyezi, ezeket én mondtam néktek, amikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. Igen, Jézus ezt próbálta az övéinek a lelkére helyezni, hogy amit ő mondott, az beteljesedik. A hitüknek nem látható dolgokon kell alapulniuk, hanem az ő szaván. Emlékezzetek meg, hogy megmondtam, és lássátok meg, így történt. Nem arra mutattak a külső jelek, úgy tűnt, hogy ez nem fog beteljesedni, úgy tűnt, hogy az ellenség diadalmaskodik. De ha kijelentettem, be fog teljesedni. Higgyetek, ne a látványért, hanem higgyetek azért, mert én mondtam. Jézus ezt akarta az övéinek a lelkére helyezni, és emlékszünk arra, amikor az övéi ott vannak, és Tamás nincs ott, és utána ismerjük a párbeszédet, ugye nem akarom ezt újból most felemlíteni, ezt a történetet, csak ezt a részletét, hogy Jézus utána mit mondta másnak, aki addig nem akarta elhinni, a többinek se akarta elhinni, amíg ő maga nem bocsáthatja bele az ujját Jézus oldalába. Azt mondja, hogy Tamás, láttál engem, és hittél, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Igen, Jézus pontosan tudta azt, hogy milyen hitre lesz az övéinek szüksége az elkövetkezendő időkben. Tudta, milyen szenvedés fog rájuk várni, és tudta, hogy enélkül a hit nélkül, ami az ő szaván alapszik, nem fogják tudni kiállni a szenvedést, a próbát. Jézus hitre akarta az övéit vezetni, és ezért nem jelent meg többek között a nagy sokaságnak. Azok közül nagyon sokan utána elfogadták a Jézusról szóló bizonyságtételt, de nem a látvány alapján, hanem igazából hitre jutottak. Szeretném megkérdezni, hogy volt-e már ilyen érzésünk, hogyha csak egyszer láthatnánk Jézust, mennyivel másabb lenne a hit életünk, mennyivel komolyabban tudnánk hinni. Volt már ilyen gondolat valaha bennünk? Jézus azt akarja elérni, hogy mi ne ebben erősödjünk meg, ne a szemünk látásában, hanem a nem látott dolgok legyenek valóságok a mi életünkben, az ő igéjén alapuljon a mi hitünk. Szükségük volt erre a tanítványoknak, mert olyan idők előtt álltak, amikor a hitre volt a legnagyobb szükségük. Hadd kérdezzem meg, nekünk szükségünk van a hitre? Milyen időket élünk, amikor valóban minden úgy tűnik, hogy a feje tetejére áll, amikor tényleg úgy tűnik, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete, mert látszólag ugye a gonosz diadalmaskodik. Ugye emberek szívében mennyi kétely van az Isten szavával szemben, mennyi minden próbálja aláásni az embereknek a hitét. Szükségünk van a hitünkre, szükségünk van arra, hogy a mi hitünk ne látványon, hanem az Isten szaván alapuljon. Ezt szeretnék egy igét olvasni, János evangéliuma 20. fejezet 31. versében. Így olvassuk ugyanebben a fejezetben itt a Tamással folytatott beszélgetés után. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ezért irattak meg, hogy mi higgyük, hogy Jézus a Krisztus. Nézzük meg a harmadik tanítását Jézusnak az ő feltámadása után, amit az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy az egyik biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Akkor utána hitre akarta őket vezetni, hitre, ami az ő szaván, az ő beszédén alapul. De a harmadik, amit szeretnék megjegyezni, hogy az ő eljövetelének a bizonyosságát akarta az övéi lelkére helyezni. Az ő eljövetelének a bizonyosságát. Ismerjük az apostolok cselekedete leírását az első fejezet 9-től 11-ig terjedő versekben. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Micsoda hatalmas tanítás volt ez a tanítványok számára. Szeretnék a 7/A kötetből, a bizonyságtételek 7/A kötetéből egy szakaszt felolvasni, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat mond ebben a témakörben. Így olvasom. Jézus mennybe meneteléből az volt a tanítványok számára a legértékesebb, hogy isteni tanítójuk látható alakjában ment a mennybe. Nem csupán látták uruk mennybe menetelét, hanem angyalok tanúskodtak, hogy a mennyben ment elfoglalni atya trónját. A tanítványok utolsó emlékezete urukról az volt, hogy szerető jó barát és megdicsőült üdvözítő. Krisztus a mennybe ment, és magával vitte megszentelt emberi voltát a mennyei udvarokba. Viselni fogja ezt az örök korokon át, mint aki az Isten városában élő összes embert megváltotta. Még majd olvasok tovább egy-két gondolatot, de itt álljunk meg mindjárt egy pillanatra. Micsoda érzés lehetett a tanítványoknak, hogy Jézus, akivel találkoztak a feltámadása után, aki együtt evett velük, akivel beszéltek, aki ott volt közöttük, az a Jézus ment fel a mennybe, így látható emberi mívoltában. Szeretnék valamit megjegyezni Jézussal kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy Jézus mielőtt testé lett volna, ugye isteni testben volt. Mikor emberré lett, letette ezt az ő isteni testét, felvette itt a földön, ami emberi testünk hasonlatosságát. Ilyen volt, mint mi. És feltámadása után vajon Jézus milyen testet nyert? Nem nyerte vissza azt a testet, amellyel bírt a testet éltése előtt, hanem örökre magába foglalta és egybeolvasztotta az emberit az istenivel. Ebben a megdicsőült Isten emberi mívoltába ment föl a mennybe. És milyen lehetett a tanítványoknak azt tudni, hogy ő ment föl a mennybe, az emberiségnek a megváltója, aki emberré lett mi érettünk, örökre egybefordult emberrel. És azt olvassuk tovább, olyan érdekes és olyan szépen írja, azt mondja, hogy mi boldogság volt a tanítványoknak, hogy ilyen barátjuk van a mennyben, hogy ő képviseli őket. Krisztus látható mennybe menetele megváltoztatta a mennyről formált nézeteiket és gondolataikat. Ezelőtt test nélküli lelkek népesítette határtalan űrnek képzelték a mennyet. Mostantól fogva a menny Jézus gondolatával függött össze, akit mindenek fölött szerettek és tiszteltek, akivel beszélgettek és utaztak, akit még föltámadt testében is érintettek, aki reményt és megnyugvást szólt szívükhöz, s aki, amikor még a szó ajkán volt, szemük előtt a mennybe ment. A menny már nem tűnt bizonytalan, fölfoghatatlan helynek, melyet meg nem érinthető testtelen szellemek töltenek be. Most már, mint jövő otthonukra tekintettek a mennyre, ahol szerető megváltójuk hajlékot készített a számukra. És utána arról ír, hogy milyenek voltak az imáik ahhoz a Jézushoz, aki itt volt velük, és aki ilyen módon feltámadva ment fel a mennybe. Igen, annyira közel hozta hozzájuk az örökké valóságot, a mennyet, Jézus újbóli visszatérésének a reményét, hogy ez olyan örömet okozott a szívükben. Azt olvassuk a Szentírásban, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. versében, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, hogy ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. Ugye azt lehetne mondani, hogy bánkódni kellett volna, hogy most Jézus elmegy tőlük, de a bánatnak, a szomorúságnak nyoma sem volt náluk. Miért? Nagy örömmel örvendeztek. Mert ez a Jézus ment fel a mennybe, mint az ő képviselőjük, az ő barátjuk, az ő szószólójuk, akihez bizalommal fordulhatnak mindig, hiszen ott van az Atya jobbján, esedezik érettük. Ez a Jézus van ott a mennybe, és ez fog visszajönni, ez a Jézus, és vele lesznek majd egy örökké valóságon keresztül a mennybe. Egész közel hozta hozzájuk az örök élet gondolatát, a mennyet, az üdvösség kérdését. Igen, Jézus ezt akarta a mi lelkünkben is elültetni, hogy higgyünk, várjuk az ő visszajövetelét, nem bizonytalanul, hogy milyen lesz majd az, hanem ezzel a boldog reménnyel, amivel a tanítványok is tekintettek ettől kezdve a mennyre. És még a negyedik gondolatot is hadd jegyezzem meg, hogy Jézus mit akart még az ő lelké, a tanítványai lelkére helyezni, és ezáltal mindannyiunk lelkére az ő feltámadása után. Jézus azt helyezte az övéi lelkére, hogy mindezt mindenkinek mondják el. Ennél nagyobb örömhír nincs. Jézus meghalt, de feltámadott. Él az üdvözítő. Mindenható üdvözítőnk van a mennyben. Ennek az örömhírét mindenkinek el kell, hogy mondják. Ismerjük a nagy misszió parancsot, ugye, hogy szélese világra elmenvén tegyenek tanítványokká minden népeket, de az ige, amit szeretnék olvasni, az Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 47-48. vers. Lukács evangélium a 24-47-48. Jézus azt mondja, nem olvasom az előző verseket, már olvastuk, tehát, hogy így kell ugye prédikáltatni ugye az őróla szóló tanításnak, és prédikálni az ő nevében a megtérésnek és a bűnöknek bocsánatát minden pogányok között, Jeruzsálemtől kezdve. Amiért olvastam ezt az igét, az a következő vers. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ezt mondja Jézus az övéinek. Ők látták, tapasztalták, kézzel foghatóan érintették Jézust. Mindennek a bizonyságai voltak. De Jézus ugyanezt az üzenetet helyezi mindannyiunkra. Igen, az apostolok így tudtak ezután beszélni. János mit mond? Amiket láttunk, amiket hallottunk az élet igéjéből, azokat hirdetjük most néktek. De Jézus azt akarja, hogy megismerkedve ővel az ő igéjén keresztül, hitben ugyanolyan hitre jussunk el, mint a tanítványok eljutottak, nem látvány alapján, hanem az ige alapján, és mi, amit megtapasztaltunk róla, erről tegyünk bizonyságot. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És olyan szép a Márk evangélium a 16. fejezetének a 20. verse, ezután, mikor megértették a tanítványok, hogy igen, nekik erről mindenkinek bizonyságot kell tenni, akkor azt olvassuk Márk evangélium a 16. fejezet 20. versében. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Mit olvasunk? Az Úr együtt munkálkodott velük. Elküldte őket, hogy mindenről tegyenek bizonyságot, erről a legnagyobb örömhírről, Jézus feltámadásáról, és az Úr együtt munkálkodott velük. Maga Jézus volt ennek a munkának továbbra is a vezetője. Ő adott bölcsességet, mennyei erőt, hogy tudják őt képviselni, és hitelesen bemutatni mindenki előtt. Emlékszünk a halfogás csodájára? Jézus feltámadása után. Ugye ott János evangélium a 21. fejezeteje örökíti meg ezt a történetet. Jézus ugyanezt bízta az övéire ekkor is. Igen, üres volt a háló, Jézus szavára tele lett, de Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, hogy vessétek ki a hálót a hajónak a jobb oldala felől. Szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban is egy idézetet a Világ reménye című könyv 505. oldaláról. Így olvasom. Csak egy kis részletet olvasok fel ebből, így olvasok egy részletet. Azt akarta megtanítani ezzel a csodálatos halfogással, és ugye azzal, hogy mondta, hogy most és ide a hajó jobb oldalára vessétek ki a hálót, hogy mi alatt munkáját végzik, biztosítani akarta őket arról, hogy szükségletüket ki fogja elégíteni. A felszólítással, hogy hálójukat a jobb oldalra vessék ki, az üdvözítőnek határozott célja volt. Ugyanis ő azon az oldalon állt a parton. Ez a hit oldala volt. Ha vele dolgoznak, ha emberi törekvéseiket az ő isteni hatalmával egyesítik, akkor biztosak lehetnek az eredményben. Jézus mit akart az ő lelkükre helyezni? Vele együtt kell dolgozni. Együtt munkált az ő tanítványaival. És ezért az ige, a Jézusról szóló tanítás terje és növekedett, és valóban emberek sokasága fogadta el a megváltót. Jézus ezt akarja most is a mi lelkünkre helyezni. Megbizonyosodni, hitre jutni, teljes hitre jutni az ő igéje alapján, és erről bizonyságot tenni mindenkinek, de nem a magunk ereje által, hanem ő vele együtt dolgozva, minden részletbe az ő tanácsát kikérve, az ő vezetése alatt bizonyságot tenni erről a legnagyobb örömhírről, hogy Jézus él, Jézus feltámadt. De szeretnék még befejezésül egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Nem tudom, hogy mi gondolkodtunk-e már azon, hogy micsoda hatalmas bűn az, hogy mi sokszor szomorúak vagyunk, sokszor a gondok lehúznak bennünket, az élet problémáira figyelünk oda, miközben Jézus feltámadt, és élő üdvözítőnk van a mennyben. Nem tudom, hogy végig gondoltuk ezt már, hogy Jézus hogy tekinthet ránk, hogy ő bevégezte a megváltás művét. Ott van élő közbenjáróként a mennyben, a mi üdvösségünkért fárad. És nem ez az öröm tölti el a szívünket, hanem a gondok sokasága húz le bennünket sokszor. A Világ reménye című könyvben azt olvassuk Mária Magdalénáról, aki Jézust nem ismerte fel, amikor beszélt vele, mert mit gondolt, azt hitte, hogy a kertész. És miért nem ismerte fel Jézust? Azt olvassuk, hogy a szeme annyira tele volt könnyel, hogy nem ismerte meg Jézust. Nem ismerte meg azt, hogy ki az, aki vele beszél. És ugyanennek a könyvnek a 493. oldaláról a következőket olvasom. Sok keresztény tesz így ma is, mint egykor a tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt, elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették ők. Sokaknak mondhatná Jézus, mit sírsz, kit keresel? Hányszor áll ott az elcsüggettek mögött, de nem veszik észre, szól hozzájuk, de nem értik meg. Bár csak felemelkednének a csüggett fejek, látnák őt a kisírt szemek, és figyelnének szavaira. Menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. Ne tekintsetek József új sírjára, amelyet nehéz kővel zártak le, és római pecséttel pecsételtek le. Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Jézus él. És mert ő él, élni fognak mindazok, akikben lelkülete él, és őt követik. Hálás, újjongó szívből hangozzék a dicsőítő ének. Krisztus él. Él, hogy szószólónk legyen. Ragad meg ezt a reménységet, és megtart téged. legyen lelked biztos, örök horgonya. Higgy, és meglátod Isten dicsőségét. És szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk legnagyobb vígasza és öröme is ez legyen, hogy Jézus él, és üdvözíteni fog bennünket, ha mi ebbe a reménybe belekapaszkodunk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy te olyan szeretettel szerettél bennünket, hogy elküldted a mi megváltónkat azért, hogy nekünk életünk, nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük neked Jézus Krisztust, köszönjük az ő életét, köszönjük az ő halálát, de köszönjük az ő feltámadását. Köszönjük, hogy az ő feltámadása annak a biztosítéka és bizonyítéka, hogy te megbocsátod a bűnt, hiszen Jézus Krisztus tökéletes és elégséges áldozat mindannyiunk számára, hogy a mi bűneinktől megszabaduljunk, és egy örök életre el tudjál bennünket vezetni, hogy igazzá tudjál tenni bennünket, hogy minden jellemhibánkból meg tudjál bennünket szabadítani. Köszönjük neked Jézus feltámadását, köszönjük, hogy mi ezáltal reménnyel fordulhatunk te feléd, és köszönjük, hogy nekünk nem kell örökre elvesznünk, és köszönjük, hogy a halál nem végállomás az ember életében, pontosan Jézus feltámadása által, és köszönjük az ígéretet, hogy Jézus ugyanúgy fog eljönni mi érettünk, ahogy ő felment a mennybe. Kérünk téged, adjad, hogy mindezek örömmel töltsék el a mi szívünket, örömmel töltsék el a mi szívünket, a te szeretetednek a megnyilvánulásait, amit Jézusban mutattál meg. Köszönjük neked azt, hogy te változatlan, örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket, a mi bűneink ellenére is, és te azt akarod, hogy mi bevalljuk a bűneinket, meglássuk a mi bűneinket, és te ebből ki akarsz bennünket vezetni. És köszönjük neked, hogy a mi szívünkben is még nagyobb szeretet él te irántad, amikor megértjük a megváltást, megértjük azt, hogy pontosan azért volt, hogy bennünket a rengeteg bűnünkből meg tudjál szabadítani. Urunk, olyan nehéz a mi felfogásunk, olyan nehezen értjük meg a te szeretetedet, olyan nehezen nyílik meg a mi szemünk arra, amit te meg akarsz nekünk mutatni. Kérünk téged, rázzál fel bennünket lelkileg, ne engedd, hogy balgatagok és resszívűek legyünk azoknak elhívésére, amiket te mondasz. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy ez a gondolat, hogy te szeretsz bennünket, új megvilágításba helyeződjön a mi szemünk előtt. Te látod, milyen megszokott gondolat, és mégsem értjük meg igazából. Kérünk téged, adjad, hogy Jézus feltámadásában ezt lássuk meg leginkább, ezt a szeretetet, ezt a ragaszkodó, lemondani nem akaró szeretetet, amellyel te mindent megtettél azért, hogy velünk majd egy örökké valóságon keresztül együtt lehess. Urunk, adjad, hogy ebbe bele tudjunk kapaszkodni. És kérünk téged, adjál nekünk igaz örömet a mi életutunkon, és adjad, hogy minden nehézségben ez bátorítson bennünket, hogy Jézus él, van közben járunk, van megváltás, és nem sokára örök életet adsz a tieidnek. Urunk, kérünk, segíts nekünk ebben mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.